Erős vár a mi Istenünk! Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon az útmutató igéje Mikéás könyvéből, a 6. fejezet 8. verséből így hangzik: Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak az, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Hát csak ezt kéri tőlünk az Úr, nehéz feladat, de azt mondja, hogy törekedj. Igyekezzünk ezt megtenni, ami csak tőlünk telik, azt tegyük meg, és legyen ez valóság az életünkben. A kezdő imádságunkkal, amit ugye ebben a tanévben új imádságot kezdünk tanulni a gyerekekkel, de a felnőttekkel is, ezt az imádságot mondjuk el együtt. A kivetítőn láthatjuk a szöveget. Szent házadban megjelentem, jó Istenem, áldj meg engem. Hadd dicsérlek, buzgón téged, vész szívembe szent igédet. Amen. Legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön, a kezdő énekünk a 318-as számú ének az Eke énekeskönyvből. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mindenben igaz a Te ítéleted, Istenünk, mert vétkeztünk ellened. Dicsőítsd meg mégis a Te nevedet, és irgalmad szerint cselekedjél velünk. Vezess engem parancsolataid útján, mert abban lelem kedvemet. Hajlíts szívemet a Te bizonyságaidhoz, igazságoddal eleveníts meg engem. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Kérünk Téged, Istenünk, segítsd egyházadat a kísértések között, hogy tiszta szívvel ragaszkodjunk hozzád, az egyedül igaz és örök Istenhez, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Máté evangéliumának 22. fejezetében, az első 14 versben a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom a 22. fejezet első versétől. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: mondjátok meg a meghívottaknak, Íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe, a többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve, így szólt hozzá. Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Isten beszédét, válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor szeretnénk kérni a születésnapos köszöntést. Rendhagyó módon most szeretném kérni azt, hogy aki az elmúlt hónapban, szeptemberben ünnepelte a testi vagy a lelki születésnapját, az álljon fel, hogy egy ajándékkal tudjuk köszönteni. Úgy nézem, hogy mindenki testi születésnapot ünnepel, ugye? Ez most ilyen szempontból egy egységes csapat, de milyen jó, hogy mindenkinek a lelki dolgai is az Úr közelében mozognak. Reménység szerint ez minél szorosabb ez a kapcsolat az Úrral. Foglaljatok helyet, és akkor csendesedjünk el egy imádságra. Drága mennyei atyánk, olyan hálás a szívünk, hogy itt lehetünk a te házadban, a te jelenlétedben, közeledben, a gyülekezet közösségében, és együtt ünnepelhetünk. Ünnepelhetnek azok a testvéreink, akik a születésnapjukat ünnepelték az elmúlt hónapban, és ünnepelhet a gyülekezet, a testvérek, és örülhet a másik örömének, ünnepének. Köszönjük neked, Urunk, ezt a lehetőséget, ezt az ajándékot, hogy a te szereteted, a te szent lelked kiárat ránk, és átölel minket, és nagyon sok mindenben tapasztalhatjuk a te jóságodnak a jeleit. Abban is, amikor áldásokat adsz nekünk, és akkor is, amikor megállítasz, figyelmeztetsz, és valamilyen szempontból váltóállításra késztetsz bennünket. Urunk, így hadd jöjjünk most eléd imádságban, születésnapos testvéreinkért imádkozva. Hálát adunk neked, Jolika, Lili, Anikó és Tünde életéért. Köszönjük neked, hogy megajándékoztad velük a családjukat, a gyülekezetet, a közösséget, mindenkit, aki ismerheti és szeretheti őket. És kérünk téged, Urunk, azért, hogy te légy velük a nehézségekben, a nyomorúságokban, te adj nekik látást akkor, amikor rossz útra tévednek és bűnöket követnek el, hogy hozzád tudjanak fordulni, és tőled kérjenek kegyelmet és új életet. Így kérjük a te áldásodat mindegyikük életére, családjára és a veled való kapcsolatára. Amen. És akkor folytassuk a köszöntést.
Thank you.
Vára Istenünk, köszöntöm a gyülekezetet. Én most arról szeretnék beszélni a testvéreknek, hogy az elmúlt héten mi volt az, amit az Úr úgy megláttatott velem és leleplezett az életemben. Ezzel úgy visszanyúlnék a szeptember 28-ai presbiteri csendes napra, amikor a viharokról volt szó, vihar az egyházban, vihar az életünkben, ott a kiscsoportos beszélgetésben, amikor Enikővel voltunk kiscsoportban, akkor ugye mindenki elmondhatta, hogy ő hogy éli meg ezt az életében, hogy most van-e éppen vihar az életében, vagy volt, vagy hogy várható esetleg, és akkor én azt mondtam, hogy tulajdonképpen az én életemben volt vihar, de most úgy érzem, hogy úgy olyan szélcsend van, és hogy most nincsenek viharok az életemben. És amikor beszélgettünk, akkor úgy elém jött, hogy tulajdonképpen vár rám egy vihar. Nem dolgoztam, mert szabadságon voltam, és közben egy-egy napot be kellett mennem, és akkor szembesültem vele, hogy ott a kollégák között volt egy kis feszültség, egy kis vihar, és ugye én ebben nem vettem részt, de tudtam, hogy majd engem is el fog érni, és ugye én is szembesülni fogok ezzel. És hát eddig ugye dolgoztam, és akkor csak hallottam az egyik félnek is az elmondásait, a másik félnek is az elmondásait, de úgy közvetlenül engem még nem érintett ez a dolog. És akkor most kedden reggel volt az, amikor hát bizony engem is érintett. Mert én szakácsként dolgozom egy szeretett otthonban egyébként, ezt ugye szeretném mondani, és akkor bementünk reggel is, két szakács és két kisegítő dolgozott, ez egy nagyon jó felosztás, mert hogyha négyen vagyunk, az nagyon jó. És akkor ugye az van, hogy akkor hogy legyenek leosztva a munkafeladatok, van egy élelmezés vezetünk, többnyire ő szokta, egyébként meg nekem lenne a feladatom, de én ezt annyira nem szerettem egyébként, de olyan jó, hogy mindenki belelát a munkájába, és tudja mindenki, hogy mi a feladata. És az egyik konyhai kisegítő mondta, hogy hát akkor ő elmegy, és a reggelit van, aki csinálja, ő megy, és akkor készíti már az evéthez a burgonyát, tisztítja, és szólt Katának is a másik konyhai kisegítőnek, hogy akkor menjen már ő is, és akkor csinálják, hogy minden hamarabb meglegyen, és akkor ugye ez mindig úgy ezzel elmegy az idő jobban. És akkor Kata úgy rám is kérdezett, hogy igen, ezt csináljam, menjek, hát mondom, persze Kata, menjen, hát csinálja, hát most kint, amit tudunk, azt mi megcsináljuk. És akkor közben mindig jön az áru reggel, akkor Bencének el kellett menni, én úgy ott maradtam egyedül, és akkor ugye ezt is kell csinálni, mert több munkafolyamatból áll ez az egész, és akkor közben szóltam egyszer Katának, hogy gyere már légy, és a kenyereket rakd ki, hogy annyival előrébb legyünk, és akkor ő ezzel úgy válaszolt nekem, hogy ott van Bence, majd ő megcsinálja. Hát még ezzel úgy voltam, hogy jó, hát akkor majd megcsinálja. És akkor ugye, amikor visszajött, akkor meg is csinálta. És aztán még volt két ilyen dolog, amikor szóltam neki valamiért, és akkor is ugyanígy válaszolt, hát ott van Bence, majd ő megcsinálja. És akkor már egy kicsit úgy felment bennem a pumpa, hogy hát, de most az az első, hogy készen legyünk a reggelivel, mert olyan kellemetlen, amikor várnak már vinnék, és akkor még nincsen készen, ő meg már csinálja az ebédet, ami még ráér, és akkor aztán oda is szóltam neki, hogy Kata, nem igaz, hogy nem látod, hogy az a fontosabb, hogy elmenjen a reggel, és akkor majd utána megcsinál, de közben a Bence csinálta a reggelit is, mert látta, hogy ő nem igazán akar mozdulni, és akkor erre annyit mondott, hogy hát de már Bence csinálja. És akkor utána leült ez a vihar, és akkor napközben, mert ugye ezt én elmondtam az élelmezés vezetőnek, hogy nekem ez úgy nem tetszett, hogy ez így történt, meg akkor ugye kezdődik a feszültség, és az olyan nem jó, mert tényleg olyan jó, amikor a szeretetben tudunk együtt lenni, és akkor ez már úgy megbontja a rendet. És akkor én ezt elmondtam Áginak, és ő rögtön igazat is adott nekem, de aztán mondta, hogy hát, de ez Bencének szólt egyébként, de mindegy, az a lényeg, hogy utána úgy elült ez a vihar, és olyan szépen tudtunk egymás mellett dolgozni. És aztán közben mondta Bence napközben, hogy ez tulajdonképpen miattuk alakult ki ez a helyzet, mert hogy közöttük volt ez a kis nézeteltérés, de hogy olyan jó volt ebbe is meglátni azt, hogy az Úr tud munkálkodni, és hogy nekem meg arra lenne most szükségem, hogy az ilyen helyzetekben, az ilyen viharokban meg tudjak állni, és hogy rá tudjak tekinteni, és nem ezekre a helyzetekre. És olyan jó volt, hogy kedden el tudtam menni Biblia órára, és hogy ott arról volt szó, a zsidókhoz írott levélnek a második fejezetét vettük, hogy figyeljünk jobban a Jézustól hallottakra, és hogy nekem ebben a helyzetben is arra kell figyelnem, mert hogy ugye az van utána az első mondatban, hogy kísértésbe eshetünk, hogyha nem figyelünk rá, és hogy bizony ilyen helyzetekben is milyen hamar kísértésbe eshetünk, és akkor rögtön ott van a békétlenség a szívünkben.
És olyan jó volt ez a mai reggel ige is, ahogy amit hallhattunk, hogy ember, megmondtam neked, hogy mit kell tenned, és hogy nekünk tényleg azt kell tennünk, és hogy arra kell figyelnünk. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani. És hogyha van még egy kis kapacitás a testvéreknek az ima életükbe, hogy ezért imádkozzanak, hogy meg tudjak állni az ilyen helyzetekbe, akkor azt megköszönöm. Köszönöm.
Erős várandó Istenünk, én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én arról szeretnék beszámolni, hogy hát mostanában 4-5 hétig nehéz próbákba kerültem, baleset, betegség, és úgy elerőtlenedett, úgymond elszürkült az ima életem, és úgy a hitemben is meggyengültem. És egy hívő testvér mondta, hogy el kéne menni Biatorbágyra, most van ott egy Biblia tanulmányozó hét. Ó, hát ilyen betegen nem lehethet. De azért csak regisztráltam. Visszaírtak, hogy várólistára kerültem. És aztán imádkoztam, és mondtam, hogy hát úgyse gyógyulok meg addig. De visszaírtak még aznap, hogy bekerültem, és mehetek. Akkor meg az aggodalom volt a szívemben, hogy mi lesz, ha nem gyógyulok meg. De lerőttem Isten elé, hogy Uram, ha Te azt akarod, hogy ott legyek, akkor ott leszek. És ezen a Biblia tanulmányozó héten Gedeonról, aztán a Pál apostolnak a második leveléről Timóteushoz, meg Jób történetét is vettük, meg voltak beszélgetések is. Nagyon sok mindent elém hozott az Úr. Többek között azt is, hogy hát azért szürkült meg az ima életem, azért erőtlenedett el, mert lazult a kapcsolatom Istennel. Mert mint ahogy a pusztai vándorlás során, hogy mit együnk, mit igyunk a zsidó nép, hát ez teljesen nekem szólt, mert én is az énem, hogy én mit akarok. Ilyen pusztai vándorlásba voltam. És aztán Isten arra is ráerősített, hogy és hova lett a Kánaán? Hova lett az Istennel való kapcsolatod? És ráirányította a figyelmemet, hogy 30 évvel ezelőtt, amikor befogadtam az Úr Jézust, és volt ott a csendes héten egy ilyen feladatunk, hogy szerve este gondoljuk át, hogy azóta miken vitt át engem Isten. Hát testvérek, amikor rám szakadt, hogy mennyi mindenért kell hálát adnom, tragédiákon, betegségeken, nagyon sok mindent, és megtartott benne az Úr. Hová lett a Kánaán? Hová lett az Istennel való életem? Megmutatta azt is, hogy elméletben nagyon jól tudom a sorrendet, hogy Isten az első, és utána a társam. És hogy az unokám nem állhat Isten és én közén, és hogy a helyes sorrendet ezt nagyon be kell tartani. Megmutatta azt is, hogy igen, mindig leteszem én is naponta a bűneimet, hogy a bűnbocsánat, azt minden nap el kell kérni az Úrtól, hogy ne csak így, mint vasárnap, hanem vegyem komolyabban a hétköznapi Isten tiszteletet. Hogy mit mond az ige, jobban elmélyülni benne, mert mi mind, én is, és ti is testvéreim, mindannyian Biblia fordítók vagyunk. Mert amit elolvasunk a Bibliában, azt a tiszta igét, hogy én hogy tudom az életemben megvalósítani, és hogy tudom lefordítani a mindennapokban. És hát ezt is meg kellett látnom. Aztán rám terhelődött az is, hogy kötelességtudatból, vagy a lélekmentésnek, a mentésnek a lényege, hogy készülök én a gyermekmunkába és a szolgálatokra. Bizony van, mikor kötelességtudatból, pedig mi a tét, a lényeg, hogy annak a gyereknek vagy a körülöttem lévő másik embernek ne vesszen el a lelke, hanem az örök életbe tudjon jutni. És aztán megmutatta azt is, hogy mennyire nagy a felelősségem, hogyha bűnben élek, vagy csak azt mondjuk kis bűn, nincs kis bűn, csak bűn van. És ha én nem vágom el idejében a szálakat, és nem vallom meg, és nem hagyom el, milyen kárt tudok én okozni azzal az egész gyülekezetnek. Liza néni azt mondta egyszer, hogy olyan ez, mint a hordó. Ha a hordóból egy donga hiányzik, akkor onnan kifolyik minden. Tehát, hogy ne én legyek a gátja annak, hogy hogyan ítélik meg az én gyülekezetemet. És az is megfogalmazódott bennem a héten, hogy Pál apostol Timóteust mindig mentorálta, segített neki, hogy hitében erősödjen, hogy ne feledkezzünk el azokról, akik hozzásegítettek, hogy az Úr Jézust megtaláljam, és akik ma is hozzásegítenek. Ez nagyon hangsúlyos lett, mert sokan irigykedtek ott ránk, hogy nem is gondoltam volna, hogy a Dunántúlon is, hogy mennyien vannak, hogy újra és újra gyülekezetet keresnek, mert nem a tiszta igen hangzik, és hogy mi nagyon becsüljük meg azokat, akik élő hittel a tiszta igét hangoztatják. És ez volt az igém, amit kaptam. Viseljétek el egymás szeretettel, Efezus 4:2b. De persze ezelőtt még az is ott van, hogy alázattal és türelemmel. Mert hát ugye egy nagy családban is mindig jönnek a problémák, és hogy a próbák idején, ha az Úr oldalán maradva megállunk abban, mindig megerősödik a hitünk. Tiszteljük Istent azzal, hogy ígéreteit szem előtt tartva nem bukunk el a próbák idején. Hát talán a legnagyobb Isten tisztelet az, hogy a próbák idején megállni hitben, és az áldó igény, mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek parancsolt nektek, hogy éljetek és jó legyen dolgotok. 5 Mózes 5:33. Ezt kívánom valamennyiünknek. Amen.
Amen.
Erős Áram Istenünk, szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Bizonyságtételem, mert két részre osztanám. Az elsőben arról szeretnék beszélni, hogy én is részt vettem ezen a Biatorvágyi Biblia tanulmányozó héten, és hogy hogyan készítette el ezt Isten számomra, ugyanis én már egyszer voltam ott idén, és ilyenkor ugye alap az, hogy csak várólistára kerülhet az ember. De a másik dolog, ami miatt így kérdés volt egyáltalán számomra, hogy a munka az lehetővé teszi, mert hát sokszor vannak ugye határidős feladatok, és hogyha el tudom előtte végezni, akkor igen. De egyébként meg nagyon sok volt a szabadságom, vagy nagyon sok még a szabadságom, tehát jó lenne akkor mondjuk hasznosan kivenni azokat. Úgyhogy én igazából egy ilyen technikai oka, vagy hogy is mondjam, egy ilyen menekülés volt bennem, hogy amiatt mennék, hogyha mennék. Tehát nagyon lelkiindítás korábban így nem volt bennem, hogy menjek erre a hétre. Egészen múlt hét keddig nekem is a Biblia óra volt az, ami így megadta az indítást. Ugye Betty mondta, hogy a zsidókhoz írt levél második fejezete volt most a héten. Előtte egy héttel meg a zsidókhoz írt levél első fejezete volt, és hát ott az lett hangsúlyos. Ugye így előre tekintettünk, hogy az egész zsidó levél az majd arról fog szólni, hogy Jézus mindenek felett való. Feljebb való az angyaloknál, feljebb való a profétáknál, a főpapoknál és a többi. És hogy az én szívemben is valóban Jézus mindenek felett való-e. És hát amikor ez a kérdés így elhangzott a végén, akkor úgy szíven talált ez, hogy hát nem mindig van, ami vetekszik ezért az első helyet, vagy vannak dolgok, amik úgy be tudnak kerülni Isten elé. És akkor, amikor ezt a dolgot így Isten elém tárta, akkor úgy az volt bennem, hogy hát igen, minthogyha így szeretne most erre beszélni velem, úgy éreztem, hogy azért adta ezt. És akkor onnantól kezdve már ott volt a szívemben, hogy na most már lenne lelki indításom is erre a hétre, de még egyébként még mindig ott volt, hogy még nem jelentkeztem be. És akkor szerdán, ja, mert hogy egyébként a gyülekezetünkből is voltak ketten, akik várólistásak. Tehát, hogyha még a várólistások nem jutnak be, akkor nekem esélyem sincs. És akkor szerdán megtudtam, hogy az egyik testvér is bejutott, csütörtökön megtudtam, hogy a másik testvér is bejutott, meg már csütörtökön láttam, hogy úgy én is végzek a határidős feladataimmal, na hát akkor már jó lenne bejelentkezni. És akkor ezt csütörtök délben meg is tettem, hogy elküldtem a jelentkezésem, de hát ugye rögtön még arra nem érkezik válasz. De ahogy elküldtem a jelentkezésem, egy olyan érzés fogott el, ami saját magam is meglepődtem, hogy egy ilyen öröm és izgatottság érzése, mint amikor valaki valami nagy találkozásra készül, valaki olyannal, akivel szeretne találkozni, és akkor felmerül annak a lehetőség, hogy jaj, de jó, akkor őt lehet, hogy láthatom, és akkor fogunk találkozni. És akkor így az volt bennem, hogy akkor ezek szerint az Úrral való találkozásnak is, vagy annak a lehetőségének is tudok ennyire örülni, és ez olyan jó érzéssel töltött el, hogy igazából előtte már két napja az volt az én imádságom, hogy az Úr tudjon az első helyen lenni, és akkor ez egy ilyen formálódásnak éreztem már, hogy valóban tudok az Úrral való találkozásnak is így örülni. És aztán még csütörtök este, ja, és akkor csütörtökön kaptam egy választ, hogy sajnos már az ebédrendelést is leadták, úgyhogy már nincsen hely, max ha valaki lebetegszik, akkor még mehetek. És akkor csütörtök este az ima közösségünkön így az Úr elé tettem, hogy hát természetesen nem kívánom senkinek, hogy lebetegedjen, de ha ő úgy látja, akkor legyen meg az Úr akarata, hogy ott legyek vagy sem. És akkor pénteki napon voltunk egy kiránduláson a dolgozókkal meg a presbiterekkel, és azzal indítottuk a napot, hogy volt egy áhítat. És azon a pénteken az volt az ige, hogy sóvárogva tekintek ígéretedre. És igen, így az volt bennem, hogy igen, van amikor Istennek az ígérete vagy az ajándéka, az tud igazán fontosabbá válni, mint ő, tehát az az, ami esetleg így oda tolakszik az Úr elé, és az volt bennem ez alatt az áhítat alatt, hogy vágyom arra, hogy jobban sóvárogjak az Úrra, mint az ő ajándékaira. És ahogy vége lett ennek az áhítatnak, és ránéztem a telefonomra, akkor ott volt az üzenet, hogy mehetek Pia Torbágyra. És nekem ez egy olyan válasz volt az Úrtól, hogy ő látja azt, hogy erre vágyok, látja azt, hogy azt szeretném, hogy ő kerülhessen az első helyre, és hogy ezt formálhassa a szívembe, és akkor hogy ezt így elő is készítette számomra. Úgyhogy én is így mehettem Bia Torbágyra, és igazából ezt a dolgot így tovább mélyítette bennem. Nekem is ez az lett hangsúlyossá, hogy az alap az, hogy az Úrral való kapcsolatom az a helyén legyen. Tehát, hogy a helyemen vagyok-e, és az Úrral való kapcsolat, ami ennek az alapja. Illetve szó volt a bizonyságtételekről is, és azt kellett meglátnom, hogy amikor az Úrral való kapcsolatom a helyén van, és ő tud az első helyen lenni, akkor vagyok kész arra, hogy mondjuk bizonyságot tegyek róla, akár itt a gyülekezetben, akár mások felé is, de amikor más betolakszik az Úr elé, akkor meg nem látom meg azokat az elkészített alkalmakat, amiben esetleg használna Isten is, és szeretné, hogy eszköze legyek. Úgyhogy ez egy fontos dolog lett számomra, hogy nem mindegy, mert akkor nem vagyok használható eszköze. Tehát ez volt az egyik, amit így szerettem volna. A másik pedig, hogy felolvasnám az igémet. Az enyém is az Efezus 4-ből van, mint az Iliké, csak a 30. vers. Ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok jegyezve a megváltás napjára. És akkor, ahogy megnéztem a környezetét, ez a szakasznak az a cím, hogy az új ember felöltözése, és akkor az előtte levő versekben ilyenek vannak, hogy vessétek le a hazugságot, mondjatok igazat, haragudhattok, ne védkezzetek, tolvaj többé ne lopjon, ne legyen bomlasztó beszédünk, stb. És hogy valóban ezekkel is meg lehet szomorítani az Urat, és akkor utána van, hogy ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, és mivel ugye nekem ez volt a hangsúlyos, hogy az Úr kerülhessen az első helyre, így ezt fogalmaztam meg magamnak, hogy ezekkel is meg lehet, hogyha hazudok vagy lopok, de alapból azzal is meg tudom szomorítani az Urat, hogyha nem ő van az első helyen. És tegnap, ahogy gondolkodtam azon, hogy akkor esetleg ma itt beszámolok erről, és így tovább olvastam még az utolsó két verset, akkor még egy gondolatot adott nekem az Úr. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. És az én áldó ígém, amit az úrvacsorakor kapunk ott, az volt, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. És ennek kapcsán így az jött elém, hogy tudjunk egymással irgalmasok lenni, meg tudjunk egymással szeretettel lenni egymás felé. És hogy már amikor ott a bemutatkozás volt, akkor meg utána később egész héten, ugye a bibliatanulmányozó héten van egy félórás imaközösség, és ugye sok olyan problémát hallhattunk, hogy más gyülekezetekben mennyire rossz helyzetek vannak, vagy akár a teológiai képzésekben is mennyi minden beférkőzik, ami nem Isten szerinti, és hogy mi az első nap úgy ültünk, mert egyébként heten mentünk, az egyik valaki a konyhára ment, meg volt Balázs, és akkor ezen kívül voltunk még öten nők, asszonyok együtt, és mi leültünk egy asztalhoz öten az első nap, utána már nem, de az első nap igen, és annyira az volt a szívemben, hogy én olyan hálás vagyok ezekért a testvérekért, hogy olyan szeretettel vannak felém, meg elfogadással, meg én is feléjük, tehát nagyon szeretem őket, és olyan jó velük lenni egy közösségben. Hálás vagyok a hívő gyülekezetünkért, a hívő testvérekért, a hívő lelkészeinkért, és hogy olyan rossz, amikor olyat hall az ember, hogy más gyülekezetekben mennyi minden negatív be tud férkőzni, de akár amikor saját megtapasztalásom is szokott lenni. Tehát amikor nem vagyunk irgalmasok egymáshoz, vagy amikor nem vagyunk szeretettel egymás felé, és hogy olyan sokszor összeszorítja az a szívemet, amikor ilyet hallok, hogy a hívők egymás között nem így viszonyulunk egymáshoz. És az első énekben is ugye énekeltük ezt, hogy tégy egyé, Urunk, és hogy hó, mi szép és gyönyörűséges, ha testvérek egyetértésben élnek, és ha az én szívemet elszomorítja az, hogy ha ilyet látok, akkor mennyire elszomoríthatja az Úr szívét, ez, vagy az Urat, mennyire elszomoríthatja ez, úgyhogy nekem ez is egy fontos üzenet lett, hogy tudjunk, ne engedjük, hogy közénk ilyenek. Szóval, hogy a gonosz beférkőzzön, hanem tudjunk összetartani. Ennyi.
Köszönöm. Bocsánat, nem volt betervezve. Reggel éreztem, hogy nem fogom megúszni, muszáj elmondanom, mert történt valami tegnap, de nem annyira vágytam rá, hogy kiálljak beszélni róla, de muszáj, mindegy, hogy mennyi az idő. Pénteken azok voltak az útmutató igéi, hogy nálad van a bocsánat, ezért félnek téged, és hogy Jézus imádkozott, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És az ifin a bocsánatról beszéltünk, és megfogalmazódott az a gondolat is, hogy a megbocsátás emberek között nem feltétlen jelent megbékélést. Tehát, mert az kettő múlik. De a magam részét azt lehetőleg meg kell tennem. Szombaton az volt az ige, hogy mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Hajnalban olvastam az igét, a deaktéri evangelizációra mentünk, nyírteleki görögszállási testvérekkel, és ugye azt fogalmazódott meg bennem, hogy valakivel ez a békesség téma, olyannal, akivel egyébként nincs meg, valahogy elő fog kerülni. És nagyon megrendítő élmény volt, hogy nagyon sok drága testvérrel találkoztam, sok gyülekezetből, a korábbi gyülekezeteimből is, és egyéb helyekről. Fantasztikus volt velük beszélgetni, de megrendítő volt látni azt, hogy valaki, aki engem nagyon utált korábban, és levegőnek nézett, és próbáltam vele sok mindent rendezni sokszor, de nem sikerült, is ott volt, és ugyanúgy levegőnek nézett, és utál, mint eddig. És akkor ugye ez úgy nyomasztott, de hogy kizárom, tehát nem kell vele foglalkoznom. És vége lett majdnem vége lett már a napnak, a záró Isten tiszteleten egy kedves ismerőssel találkoztam, és úgy ültünk le, leghátul a deaktéri templomnál, nem a padok, hanem ilyen nem tudom, bódék vagy mik vannak ott a falnál, az a hátsóhoz ültünk oda ezzel a lánnyal, és az Isten tiszteleti liturgiában a lelkész mondta azt az elemet, amit mi itt nem szoktunk, de van, ahol szokták, hogy egymáshoznak nyújtsunk kezet, és mondjuk a mellettünk ülőnek, hogy Isten békessége legyen veled. És hát én addigra már konstatáltam itt a délutáni alkalomnál, hogy ez a bizonyos illető ül, így velem egy vonalban, úgymond előttem, csak annyi, hogy ő a hátsó sor szélén ül, tehát ez a úgymond előttem, csak egy pici hely volt közöttünk, és amikor ugye ez elhangzott, hogy a melletted ülőnek mond, akkor úgy nyújtottam a kezem, mondtam, és úgy belém hasított a gondolat, hogy nekem ezt nem annak kell mondani, akivel megvan a békesség, hanem annak kell mondani, akivel nincs meg a békesség. És akkor kipattantam onnan ebből a mit tudom én miből, odaszaladtam ehhez az illetőhöz, és így hátulról teljesen váratlanul megfogtam a két vállát, és így hátulról behajolva mondtam neki, hogy Isten békessége legyen veled, így akkora szeretettel, meg mosolyogva minden, mosolyogott vissza, veled is, és akkor utána úgy hirtelen ledöbbent, amikor megismert, és mondtam, hogy megláttalak, megismertelek, csak azért szaladtam, és akkor rohantam vissza a helyemre, és így dobogott a szívem, tehát hogy nagyon megviselt így lelkileg. Utána nem változott semmit, tehát ugyanúgy elment mellettem. Viszont ami viszont történt, és nekem ez egy óriási ajándék volt, hogy bennem viszont egy olyan teher tűnt el, ami pedig nagyon sok hosszú időn belül megvolt, úgyhogy egészen másként jöttem haza. Úgyhogy ez volt bennem, hogy ez a ne annak kívánj békességet, akivel megvan, feltétlenül, vagy hát annak is lehet, de akivel nincs. Mert akkor ott történhet valami. Aztán imádkoztam érte, hogy hát ha az Úr az ő szívében is valamit majd elvégez, de az már nem nincs az én hatalmam és befolyásom alatt. Thank you. Köszönjük szépen, ez ugye az úrvacsorára készít bennünket.
Feladat a következő, gyurmázás. Noé bárkáját kellene elkészíteni gyurmából, de úgy, hogy már vége van az özönvíznek, tehát háttérben a bárka, kint vannak már az állatok, Noé, a felesége, három fia, meg mindegyiknek van felesége, meg legyen egy oltár, ami éppen áldozatot mutatnak be. Csak ennyi, jó? Ez a csak azt kéri az úr, hát most Enikő meg ezt kéri a gyerekektől, hajrá! A gyülekezet pedig a 325-ös életet énekli.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igét, úgy, amint megírva találjuk Mózes első könyvében, a 8. fejezetben, a 14-től a 22. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Mózes első könyvéből olvasom, a 8. fejezet 14. versétől. A második hónap 27. napjára megszáradt a föld. Ekkor így szólt Isten Noéhoz: jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt. Mindenféle élőlényt, amely csak veled van, madarat, állatot és minden földi csúszómászót hozd ki magaddal, hadd nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kijött tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel együtt. Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égő áldozatokat mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr: nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, sok ember számára az özönvíz története azt mutatja, hogy az Isten egy ítélő, büntető, félelmetes Úristen. Olyan, aki keresi a hibákat az emberben, és mivel bőven lehet találni hibát minden egyes emberben, ezért állandóan csak büntet. És valóban igaz, hogy a bűn az a fogalom, ami a legtöbbet elénk kerül, és valóban tudjuk azt, és ez így van, hogy a bűnnek van következménye, valóban a bűnösnek bűnhődnie kell, valakinek bűnhődnie kell a bűnért, és sok nyomorúságunknak és fájdalmunknak tényleg a bűn az okozója, és az özönvíz történetét, hogyha megnézi az ember akkor, és ha tényleg csak az özönvíz történetét ismeri a Bibliából, akkor nagyon könnyen ráfókuszál erre a tulajdonképpen hamis istenképre, hogy ilyennek látja az Istent, hogy egy ítélő, büntető, egy félelmetes, egy haragos Isten, mert hogy az özönvíz története az ugye arról szól, hogy a teremtő Isten, aki mindent és mindenkit életre hívott, az kimondja az ítéletet a teremtmények felett. És pusztulnia kell tulajdonképpen az ember bűne miatt, embernek, állatnak, növénynek, mindennek. Milyen félelmetes ez az Isten, aki ilyen ítéletet, ilyen mértékű ítéletet képes kiszabni az emberre a bűn miatt, ugye, mondják ezt nagyon sokan, nekem is nagyon sokan a fejemhez vágták ezt a kérdést, hogy mit akarok én Istenről beszélni, hiszen ilyen az Isten. Nagyon sok ember így érzi, olyan emberek, akik valójában nem ismerik az Istent, hanem valamit tudnak az Istenről, egy-két bibliai történetet megismertek, például az özönvíz egy tipikus ilyen történet, amivel szoktak ezek az emberek vagdalkozni és hivatkozni, hogy lám-lám, itt látszik, hogy milyen kegyetlen ez az ítélő Isten. Pedig, ha most csak kizárólag az özönvíz történetére nézünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy hát az özönvíz története nem csak azt mutatja meg, hogy az Isten bünteti a bűnt, hogy ítél, hogy félelmetes, hanem bizony azt is megmutatja, hogy milyen kegyelmes. Hogy mekkora az ő kegyelme és az ő szeretete az ővé iránt. És e fölött nagyon sokszor átsiklik az embernek a figyelme. És nekem most az helyeződött a szívemre, drága testvérek, hogy ezen a mai vasárnapon Amikor az özönvíz történetéből, annak a lezárásából kaptuk igehirdetési alapigét, azon a vasárnapon, ami tulajdonképpen hálaadó vasárnap is számunkra, és úrvacsorás istentisztelet is számunkra, azt lássuk meg, hogy az ítélő, bűnöket büntető Isten milyen kegyelmes Isten is ugyanakkor. Mert hogy ez a történet szól az ítéletről, de szól a kegyelemről is. És ez a történet szól a pusztulásról, de szól az új életről is. És mind a kettő benne van ebben. Istennek mind a kettő a lényege, mind a kettőt látjuk, hogy amikor viszonyul valahogy az emberhez, akkor mind a kettő ott van benne. Mert Isten nem azért adta a pusztulást, mert neki ez olyan nagy örömet jelentett volna. Nem. Nagyon téved az, aki azt gondolja, hogy az Istennek ez okoz örömet, hogy pusztítson, meg megítéljen, meg büntessen. Nem. Az Isten nem azért teszi ezt, mert örömét leli benne, hanem azért teszi ezt, mert olyan mértékű a romlás, hogy kénytelen ezt a drasztikus lépést megtenni. És azt hiszem, hogy a mi korunkban talán még jobban értjük ezt a szükségét, hogy nincs más lehetősége az Istennek, mint mondjuk a korábbi korok emberei értették, amikor ismerjük a rákbetegséget. Ez egy annyira döbbenetes példa számomra, vagy ez a kép, amit párhuzamba lehet állítani, hogy amikor valakinek a testében megjelenik a rák, és felfedezik még időben, akkor ott nagyon drasztikus beavatkozásokat kell az orvosoknak végezni. De ha már túl késő, ha már elterjedt, akkor nem lehet megállítani, mert annak halál a vége. És erről van szó ebben az özönvíz történetben, hogy annyira elhatalmasodott a bűn, azok a sejtek, azok az emberek, az a minden, annyira megfertőződött, hogy szükségszerű volt az Isten ítélete. De az Isten nem csak ítélő, hanem kegyelmes Isten is. És éppen ezért, amikor kimondta azt, hogy elhatalmasodott a gonoszság, az ember szívének minden szándéka gonosz, és megbánta, és megszomorodtam, és eltörlöm az életet, akkor azt mondta az Isten, így írja az ige, hogy Noé kegyelmet talált az Istennél. A kegyelem megjelenik itt ebben a történetben. Annál a Noénál, akiről azt írja az ige, hogy igaz volt, fedhetetlen volt, az Istennel járt. És itt egy pillanatra megállok, mert fontos látni, hogy milyen volt ez a Noé, és milyen nem volt ez a Noé. Mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez a fedhetetlenség, ez azt jelenti, hogy ő bűntelen volt, akkor hangsúlyozni kell, hogy ebben nagyon téved. Mert Noé nem volt bűntelen. Ugyanolyan nyomorult bűnös ember volt, mint a többi. De a különbség közte és a többi között, hogy neki volt kapcsolata az Istennel. Hogy ő figyelt az Istenre. Amikor őt az Isten megszólította, ő azt meghallotta, hogy mit mond az Isten. Amikor az Isten kért tőle valamit, hogy építse fel a bárkát, akkor ő ezt komolyan vette, engedelmeskedett az Istennek. Nem volt bűntelen. Olvasunk egy konkrét esetet, ami durva történet, amikor lerészekedett, hogy mi történt. Nem volt bűntelen, de volt kapcsolata az Istennel. És ezért kegyelmet talált az Istennél. Mert az Isten keresi a lehetőségét annak, hogy valakit megmentsen. Ha csak egy pici lehetőséget is talál, hogy kegyelmes lehessen az emberrel, akkor ő megteszi. És az özönvíz története erről is szól, hogy az Isten így mutatja meg magát, Noén és a családján keresztül. És aztán Noé megépítette a bárkát, bevitte a családját, bevitte az állatokat, bízott az Úrban, és megmenekültek az Isten ígérete szerint. És amikor vége lett az özönvíznek, akkor mindnyájan kijöhettek a bárkából, és amikor kijöttek, mi volt Noé első dolga? amit hallottunk az igében. Micsoda? Oltárt épített, áldozatot mutatott be, egészen égő áldozatot, és hálát adott az Istennek. Mi történt ekkor? Amit én most megértettem ebből a történetből, és eddig mindig, amikor elém került ennek a történetnek ez az epizódja, akkor én mindig a hálára koncentráltam, hogy ez a legfőbb üzenet, hogy legyünk hálásak az Istennek. És ez tényleg fontos. Tényleg nagyon fontos, hogy legyünk hálásak az Istennek, hogy tudjunk megköszönni jó dolgokat, szabadulást, új kezdetet. Fontos, hogy amikor megnyílnak előttünk a lehetőségek, akkor ne rohanjunk ész nélkül, hogy birtokba vegyük őket, hanem szálljunk időt az Istenre, hogy itt vagyok, Uram, a Te jelenlétedbe, és majd utána indulok. Igen, fontos az, hogy ami az Istennek jár, azt adjuk meg neki, egészen égő áldozatként tegyük oda az Isten oltálára. De ez a mai ige az én számomra ma mégsem a hálás Noéról szól, hanem a kegyelmes Istenről. Nem a hálás Noé állít most előttünk, hanem a kegyelmes Isten van itt most előttünk, az a kegyelmes Isten, aki elé odaállhatott a hálás Noé. És ez nagy különbség. Nem a hálás Noéval kezdődnek a dolgok, hanem a kegyelmes Istennel, aki elé megérkezhetett a hálás Noé a családjával. És ez nagyon fontos üzenet. És én ezt szeretném most, drága testvérek, a szívetekre helyezni, mindegyikőtöknek a szívére, hogy a kegyelmes Isten legyen a középpontban, aki elé odaállhat a hálás, mindenki mondhatja a saját nevét, kicsoda. Mert ez az ige erről szól, hogy az Isten kegyelmes. És nem csak akkor mutatta meg az ő kegyelmét, amikor nem az egész emberiséget pusztította el, mert Noé és a családja életben maradt, hanem akkor is, amikor itt megszólal ebben a történetben. Mert ami engem szíven ütött ebből a történetből, az az, hogy mi volt az oka annak, hogy Isten az özönvizet adta? Úgy fogalmazott ott az ige, még az 5. fejezetben, hogy mert gonosz az ember szívének a szándéka. Tehát eltörlöm. És mit mond Isten itt, amikor Noé áldozatára válaszol és kijelentést tesz, hogy nem pusztítom el többé a földet, bár, ki emlékszik rá, gonosz az ember szívének szándéka. Testvérek, ugyanazokat a szavakat mondja Isten. Ugyanazokat. Pontosan ugyanazokat a szavakat. Az 5. fejezetben ez az oka az özönvíznek. És amikor vége az özönvíznek, akkor ugyanez az ember van ott, Isten előtt. Ez a Noé, meg ezek a feleségek, fiak, ezek semmivel nem voltak jobbak a bemenetelkor se a többinél, de a kijövetelre se lettek jobbak. Nem mondja Isten azt, hogy jobbá váltatok, és ezért adok lehetőséget. Isten ugyanazt a diagnózist állítja fel az emberről, és mégis azt mondja, hogy gyerekek, nem fogom még egyszer az özönvizet adni. Miért? Mert ez az Isten kegyelmes. És ezt jelenti, hogy az Isten kegyelmes, hogy a mi Istenünk kegyelmes, hogy ilyen ígéretet tesz. Hogy lehet, hogy én jövök, bűnbánatot tartok, meg ígéretet teszek, meg elhatározást, meg úgy jövök haza egy csendes napról, csendes hétről, hogy Uram, én most akkor hogy fogok megszentelt életbe járni, és persze kell is, de Isten tudja, hogy nem leszek olyan tiszta, hogy azt mondhatná, hogy na jól van, akkor megérdemled, rászorulok a kegyelemre. Nem leszek jobb, a szívem szándéka, lehet, hogy a cselekedeteimbe fog látszódni, de a szívem szándéka Nézzünk mélyen a szívünkbe, hogy mi lakik ott. Te is nézz bele, meg én is belenézek. Semmivel nem jobb, mint azoké, akik távol vannak az Istentől. Semmivel nem jobb. És azt mondja az Isten, hogy kegyelmes akarok lenni veled, mert kapcsolatban vagy velem. És ez a különbség a többi emberrel, hogy megvan ez a kapcsolat. És ez a csatornája az Isten kegyelmének hozzánk. És testvérek, ennek a mai vasárnapnak ez egy óriási üzenete. Hogy ez a kegyelmes Isten tesz ígéretet nekünk is, neked is és nekem is, az új életre, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjú korától fogva, de nem hozom rá ezt az ítéletet. Nem hozom. És ez hálára kell, hogy indítson bennünket. Hogy hálás Noék legyünk, mi magunk is. Válaszul erre az isteni kegyelemre, ami lehajol hozzánk. Mert amit Isten Noénak mondott, hogy akkor nem pusztítom el többé a földet özönvízzel, amíg csak lesz föld, lesz vetés és aratás. Hát ennek köszönhető, hogy születtek az új generációk, hogy itt vagyunk mi, hogy az Isten ezt megígérte akkor Noénak. Hogy bár gonosz a mi szívünk szándéka is, de hozzánk is ugyanígy kegyelmes az Isten, és ugyanígy megadja napról napra az új lehetőséget. És miben mutatkozott meg leginkább az Isten kegyelme? Hát kiveri a szemünket, nem? Ott a kereszt. Az Isten kegyelme. Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, aki magára vette az ítéletet, a bűneinknek a büntetését, hogy nekünk az Isten kegyelmet tudjon adni. És neki köszönhetjük a bűnbocsánatot, neki köszönhetjük az új életet. Neki köszönhetjük azt, hogy nem kell, hogy félelmetesnek lássuk az Istent. És ez megkülönböztet minket azoktól, akik csak egy-egy bibliai történetet ismernek, de nem ismerik az Istent. Mert ha ismerjük Jézus Krisztust, akkor nem kell, hogy félelemmel tekintsünk az ítélet napja felé. Mert akkor Krisztus által lehet üdvbizonyosságunk. Tudjuk a jövőnket, tudjuk, hogy hova tart az életünk. Akkor jöhetünk az úrvacsorai oltárhoz, ami most is meg van terítve. Kegyelmet nyert bűnösként, hálás szívvel, hálás Noékként. Na jó, nem Noéként, hanem a saját nevünket behelyettesítve. Jöhetünk az úrvacsorához, és láthatjuk azt, és tapasztalhatjuk, hogy az Isten milyen kegyelmes hozzánk. Vagy ha jövünk ide, vagy ide nézünk, itt vannak a termények előttünk, az Isten gondoskodó szeretetének a jelei. Milyen fantasztikus. Mit mondott Noénak? Amíg lesz föld, nem szűnik meg a vetés és az aratás. És most ezen az Isten tiszteleten, amikor azt hirdettük, hogy terményáldást tartunk, és hozzák a testvérek a terményeket, és ide tettük, és annyira jó ránézni egész Isten tisztelet alatt erre az összeállításra. Erről beszél az ige. Nem szűnt meg a vetés és az aratás. Itt vannak a gyümölcsei. És ebből élhetünk. A testi és a lelki táplálékból egyaránt. És még valami. És ezzel szeretném zárni, és ezt is az úrvacsorához kapcsolni, hogy Noénak, amikor az Isten ígéretet tett, és megmutatkozott ott az özönvíznél, hogy az Isten kegyelmes, akkor ez nem az első eset volt, hogy ez Isten megmutatta. Emlékszünk rá, hogy mikor mutatta meg először? A bűnesetben, amikor a kígyóra kiosztotta a büntetést, és azt mondta neki, hogy ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között, ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Már akkor ott megígérte, hogy el fogja küldeni a megváltót. És elküldte. Az Isten tartja a szavát. Bár gonosz az ember szívének szándéka, de az Isten kegyelmes. És neki abban lelik te kedve, hogyha kegyelmet adhat nekünk. Megítéli a bűnt. A rákos sejteket el kell távolítani. Megítéli a bűnt.
de megmenti a bűnöst. Hogy folytatódik? Szeretett fia élete árán, és megörvendezteti jóságával minden teremtményét. Drága testvérem, hívlak téged. Gyere! 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 Fogadd el ennek a kegyelmes Istennek az ajándékát, és legyen hálás a szíved. Legyen a te áldozatod is kedves illat, ami elér az Istenhez. Éld át azt a csodát, amit csak Isten kegyelmének köszönhetően élhetünk át. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért a kegyelemért, amivel egykor és ma fordulsz az emberekhez. Köszönjük, hogy mi is a te kegyelmedből élhetünk, és neked köszönhetjük a bűnbocsánatot, az áldást és az új életet. Kérünk, segíts, hogy a veled való kapcsolatunkban megmaradjunk, és fordítsd vissza szívünket hozzád, amikor elfordulunk tőled. Jézus Krisztusért, ami drága Urunkért kérünk, hallgass meg minket. Amen. És akkor most a ne aggodalmaskodjál, kezdetű éneket énekeljük, evangélikus énekeskönyv 586-os éneke. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, örömteli dolog, hogy szépen halad a templom felújítás, már majdnem készen van, párkányok hiányoznak még, úgyhogy most már a figyelmünket a járdaépítésre és a kisházra fordíthatjuk. Jövő héten kezdődik ennek az előkészítése, és utána pedig a tényleges munkák. Majd szeretnénk erről egy rövid megbeszélést tartani Isten tisztelet után, aki tud majd maradni, úgyhogy itt ebben részletesen nem megyek bele, de ehhez igazodnak a hétközi alkalmaink. Jövő héten már a kisházat nem tudjuk használni, de a hétközi alkalmainkat megtartjuk. Kedden a női kört, itt a templomban, Akcsel 5-ből azok az özvegyasszonyok kerülnek majd elénk, akik miatt némi zavarodás támad a gyülekezetben. Itt a templomban fogunk velük foglalkozni. Ugyanígy csütörtökön a Bibliaórán is az útmutató napi igéivel foglalkozunk, az is itt lesz a templomban. A pénteki ifjúsági óra viszont az ifi döntése alapján a parókián lesz, ott pedig majd Onézimusszal szeretnénk foglalkozni pénteken 5 órától. Jövő vasárnap a templomba várunk szeretettel mindenkit, a felnőtteket istentiszteletre, a gyerekeknek pedig majd erájék készülnek színezővel. Akkor nem lesz nekik előre hívva tudomásom szerint, de hátul lesz nekik feladat, tehát lehet jönni jövő héten is. Dolgokkal kapcsolatban még annyit szeretnék mondani, benne van a bulletinben, el lehet olvasni, mert kiküldtük a levelező listán, de amit fontosnak tartok hangsúlyozni, hogy megérkezett a gyülekezeti hírlevél, mindenki fogadjon szeretettel egy példányt belőle, illetve felkérést kaptunk a novemberi születésnapos köszöntő szolgálatra, mi kisvárdaiak. Szeretném kérni, hogy aki ebben szívesen részt vesz, az mielőbb jelezze nekem, és akkor el tudjuk kezdeni a készülést erre. Mert ugye akkor megyünk Nyíltelekre is, és itt Kisvárdán is mi fogunk szolgálni. Az ifi hétvégének megvan már a programja, jelentkezni is lehet rá, lehet bátorítani a fiatalokat, hogy jelentkezzenek. Kövess engem, az lesz a téma. És a biatorvágyiek és alkalmakról is lehet tájékozódni. És akkor kérem szépen a gyerekeket, hogy hozzátok ide előre a készítményt, és ide tesszük a termények mellé. Könnyű dolgotok volt, vagy nehéz dolgotok volt? Hogy éreztétek? Könnyű volt?
Közepes.
Közepes. Miért nem azt mondjátok, hogy könnyű? Na várjatok csak ide. Úgy tesszük, hogy ha véletlen valaki elborul, akkor majd megigazítjátok, hogy a terményes arrébb húzzuk, hogy legyen hely Noé hálózatának. Hogy kell fordítani? No, gyertek ide közelebb, le is lehet rukolni. Mondjátok el nekem, hogy mit látunk itt rajta. Megvan az oltár. Miért fontos, hogy legyen oltár? Bizony. Mi most itt vagyunk az oltár előtt. Milyen jó, hogy itt legugoltunk, vagy leültünk, letérdeltünk ide. Azok. Milyen érzés itt lenni az oltárnál? Jó érzés? Miért jó? Sokat szoktunk itt lenni az oltárnál? Nem? Miért nem? Otthon nincsen oltár? Nincsen. Ez egy különleges helyzet. Amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy valaki oltárt épít, akkor azt azért csinálja, mert valami különleges alkalom van, amikor nagyon fontos, hogy oda jöjjön az Úr elé. Noé számára ez egy különleges alkalom volt, amikor ő oltárt épített? Mitől volt különleges ez az alkalom? És az jó, hogy elmúlt az özönvíz. Te nem szereted a vizet? De? Te is szereted? Abba tanultál megúszni. Akkor én úszkálhatod, nem? Mert volt sok víz, akkor mi vagy az özönvíz? Így van. Tehát ha túl sok az özönvíz, vagy hát a víz, akkor az nem jó. Noé számára ez egy nagyon különleges pillanat volt, megmenekültek az özönvíztől. Miért? Hogyha nem menekültek volna meg, akkor mi lett volna velük? Megfulladtak volna. Meghaltak volna. Tehát az egy nagy dolog, hogy élünk. A legnagyobb dolog, hogy élünk, ugye? Fizikailag is, de még inkább lelki értelemben bizonyák. És Noé és családja jöttek az Úrhoz, az oltárhoz, hálát adtak az Istennek az életét. Mi látunk még? Megvan a bárka, ott van még a háttérben a bárka, ami mentette őket, de onnan már ők kiszállhattak. Mi van még? Állatok és emberek. Jó az, hogy vannak mellettünk emberek és állatok? Miért jó?
Vannak olyan állatok, amik
van olyan, amelyik állatot jó megenni, igen, tehát ez mindenképpen a hasunknak kedvez. Van, amelyik állatot megenni szeretjük, van, amelyiket megsimogatni, ugye? Van, amelyik tejet ad, az is az evésnél. Lovagolni is, tevegelni is lehet rajta. Tehát jó, hogy vannak állatok, és emberek kik vannak itt Noé körül? Családja. Az jó, hogyha úgy vagyunk ott az oltárnál, hogy ott van velünk a családunk? Jó, ha itt van velünk a családunk? Mindenkivel van egy családtagja, ugye? Gyerekek, mindenkivel. Jó érzés, hogy velük jöhettetek ide a templomba? Bizony. Az a jó, ha minél többen a családtagjaink közül itt vannak az Úr oltáránál, és azért jövünk ide, hogy hálát adjunk. Miért hoztuk ide a terményeket? Hálát adjunk. Miért van ott az úrvacsora? Hogy hálaadással éljünk vele. Egyébként az úrvacsora görögül azt jelenti, hogy hálaadás. Érdekesség, hogy az is így kapcsolódik. Hálás szívvel fogtok hazamenni? Úgy fogsz hazamenni? De? Te is? Ó, ez a jelz. Testvérek nem látják. Hálás szívvel? Igen. Én is. Testvérek, hálás szívvel? Legyen hálás a szívünk. Na csüccsenjetek vissza, van ott színező, egy gyümölcskosár, azzal foglalkozhattok, és az úrvacsorára készülve a 171-es éneket énekeljük.
Thank you.
Testvéreim, amikor most az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Tekintsünk bele abba a tükörbe, amit Isten a 10 parancsolat által tart elénk. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lópj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Vigyük csendben az Úr elé, amit terheli a lelkünket. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A 398-as éneket fogjuk majd úrvacsorai liturgiaként énekelni. Adjunk hálát az Úrnak és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké.
Adjunk hálát az Úrnak! Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy hálás szívvel érkezhettünk meg a te oltárodhoz. Köszönjük neked azt a sok csodát, amit az életünkben elvégeztél. Köszönjük a szabadulást, köszönjük a kézzelfogható, látható, ízlelhető áldásaidat, köszönjük a veled való közösséget, de leginkább köszönjük neked azt, hogy bűneinkre az ítéletet nem ránk szabtad ki, hanem az Úr Jézusra. Hálásak vagyunk neked, Urunk, azért az új életért, amit Jézus Krisztus által, az ő halála és feltámadása által kínáltál fel nekünk, és most is ebben akarsz minket megerősíteni és megújítani, személy szerint is, és mint gyülekezeti közösséget is. Köszönjük neked, Urunk, hogy te kegyelmes Isten vagy, és hogy a te kegyelmed mindenen átragyog, bár gonosz a mi szívünk szándéka is. Nem vagyunk jobbak sem elődeinknél, sem kortársainknál, de köszönjük azt, hogy veled való kapcsolatban élhetünk, és kérünk téged, hogy te segíts ebben a kapcsolatban mindig megmaradni. Urunk, így hozzuk eléd mindazt, ami a szívünkben van, és így kérjük az előttünk álló napokra a te jelenlétedet, áldásodat. Kérünk téged, hogy azokban a nehézségekben, amik ránk várnak, hadd tudjunk rád figyelve megállni. És azok a helyzetek, ahol majd bizonyságot tehetünk, akár szóval, akár cselekedettel, azokban hadd tudjunk valóban a te lelkedtől indítatva ott lenni. Kérünk téged, Urunk, a nehezekért, kérünk téged azokért, akik szenvednek, nyomorúságban vannak, kérünk téged azokért, akik veszteségeket éltek vagy élnek át, de kérünk azokért is, akik jólétben élnek, és látszólag minden rendben van az életükben. Imádkozunk, Urunk, a kicsinyekért és a nagyokért, fiatalokért és idősekért, minden embertársunkért. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket, és fogadd el hálás szívünket. Amen. Testvérek, menjünk el. Hirdessük az Úr halálát, feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. És kérem, hogy emeljék fel a fejüket, hogy el tudjuk mondani közösen, felnőttekkel együtt a záró imádságunkat. Ki hozzád jön, azt üresen, el nem küldöd, Uram, sosem. Megyek én is gazdagodva, kísérj el a köznapokba. Szívembe adj szent lelkedet,
hadd lehessek hű gyermeked. Amen.
Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak az, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Amen. Erős vár a mi Istenünk áldott hetet.